Jó estét kívánok mindenkinek! Ugye a tányát tanulmányozzuk, és azt kell ezt tudni, hogy a tánya a zsidó filozófia, a haszid filozófia alapműve, ami kb. 200 évvel ezelőtt íródott, az első Habád, az első lubavicsi rebe, a Snyo Zalman rabbi által, és egy nagyon mély filozófiai mű, ettől nem kell megijedni, de az tény, hogy itt komoly témák vannak felvázolva. Mi ennek a műnek a tanulmányozását most már szerintem 5. éve csináljuk, és ugye az első része a tányának az 53 fejezetből áll, és ez az 53 fejezetből tartunk a 37. fejezet közepén, ugye a előző szemeszterben megszakítottuk, középen hagytuk abba, és egy borzasztó sok témán túl vagyunk már. Ha valakinek igyekszem majd úgy, hogy mondjam, felvenni a szállat, hogy azok számára is követhető legyen, akik nem vettek részt az elmúlt 5 évben, vagy akár az elmúlt szemeszterben sem. Ezzel együtt, hogyha valamelyikőtöket érdekli a téma mélyebben, illetve azok számára is, akik részt vettek, de szeretnék ismételni, szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy az előző 5 évnek az anyaga majdnem egész végig az megtalálható a zsidó.com-on. Tehát mind az írásos rész, mind pedig a hanganyag, az fönt van. Ez kb. 100 előadás eddig. A 37. fejezetnél tartunk, és ahhoz, hogy képbe kerüljetek, megpróbálom gyorsan összefoglalni legalább ennek a fejezetnek a lényegi mondani valóját. Ugye a zsidó vallásban nagyon központi téma, ugye nem csak maga a teremtés, ami mindannyiunkat érdekel, hanem a teremtésnek a célja is. És a zsidó vallás azt mondja, hogy a teremtés célja, az egész világ létrejöttének a célja, az a messiás eljövetele. Ugye ebben a szempontból ez talán nem egy meglepetés, hogy a messiás az a végpont, hiszen tétesség különbség, mert Havdila, a keresztény vallás is valami hasonlót mond, hogy a messiás az mint egy ilyen végső, utopisztikus állapot, amit majd el fogunk érni. Az egész felfogás a messiásról, illetve a messiás szerepéről azonban egészen más, mint ugye mondjuk például a kereszténység által bemutatott. A zsidó vallás ugyanis azt mondja, hogy Isten egy feladatot adott az embernek a teremtés által, és ennek a feladatnak az elérése, az egyedül az ember szabad akaratának az eredménye, csak ő tudja ezt elérni. A messiás és a messiási állapot, ami a messiás eljövetele után következik, pedig egy eredménye ennek, nem pedig egy feloldozás mondjuk az emberek vétkei alól. Ugye hozzáadjunk szok, hogy a messiás, mint a megváltó, az azt jelenti, ugye ezt mondja ezzel a köztudatban nyilván a kereszténység miatt, hogy a messiás az azt jelenti, hogy a messiás megvált bennünket mondjuk a bűneinktől. Ezzel szemben a zsidó vallás azt mondja, hogy az embernek van egy feladata ezen a földön, úgy, mint az egész emberiség feladatával illeszkedően, és hogyha ezt a feladatát betöltöttem, ezt a célt elérte a saját erejéből, Isten adta erejéből, az Isten adta eszközökkel, akkor elhozza azt a végső állapotot, ami miatt az egész világ megteremtetett, és ez az állapot az, amit a messiási állapotnak nevezünk, ki fogja a végső állapot elől a függönyt elhúzni, ez a messiás személye. De ilyen értelemben a messiás személye nem egy központi figura, hanem az állapot a központi, ami az ő személy által jön el. Ő csak az, aki a függönyt húzza el, de magát az állapotot, magát azt a rendet, vagy azt az állapotot, ami majd a messiási korban lesz, azt mi érjük el a nemzetékek során minden egyes ember a saját cselekedeteivel. Mi ez a feladat? És mi az az állapot, amit el akarunk érni? Erről beszél nagyjából a tánya az elmúlt 36 fejezet felvázolása után. Most jutunk el ide ehhez a dologhoz. Kicsit kapcsolódik ez az előző előadásunkhoz, aki azon vett részt. Gyakorlatilag a tánya arra tanít bennünket, hogy minden ember számára adatot a szabad akaratnak a képessége. Mindannyian úgy születünk meg, hogy Isten különböző helyzetbe tesz bennünket, de a mi szabad akaratunk, hogy a különböző élethelyzetekben a jó és a rossz között válasszunk. Válasszuk a jót, vagy válasszuk a rosszat. Ez a szabad akarat, az a különleges képesség, amit Isten a kezünkbe adott. Mi az az állapot, és ez az egész emberiségnek a különleges képessége, és ez az egyes embernek is a különleges képesség. Ha az a kérdés, hogy mi egy embernek a feladata a Földön, és mi az emberiség feladata a Földön, akkor erre az a válasz, hogy Isten azt a feladatot adta nekünk, hogy annak dacára, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk gyakran, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól, ez a jó és a rossz fájának a keveredése, a jó és a rossz keveredésének a lényege, amit a Bibliát, a Tórában olvasunk. Annak ellenére nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól. És annak ellenére, hogy nagyon nagy a kísértés gyakran, hogy a jót válasszuk, ennek ellenére mindig megvan a képességünk arra, hogy a jót válasszuk, és hogyha a jót választjuk, akkor ez egy olyan különleges érték, amit semmi mással nem lehet. Amit semmi mással nem lehet elérni. Ez az a különleges képesség, ami a rendelkezésünkre áll. Mi, gyertek ide. Van két szabad hely. Mi az a különleges állapot, amit el tudunk érni a szabad akarat által? Ez a különleges állapot az az, hogy abban a világban, amit Isten nem véletlenül úgy teremtett, hogy nem, ő maga nem érezhető benne, hiszen a mi világunk ilyen. Még azok az emberek is, akik mindjárt, akik hiszünk Istenben, nem mondjuk azt, hogy Isten, nem gondoljuk azt, legalábbis én így gondolom, nem gondoljuk azt, hogy Isten mindenütt lépten nyomon érezhető lenne. Isten nem érezhető. Hiszünk benne, vagy következtetünk a létére a racionális érvekkel, de nem mondhatjuk azt, hogy úgy érezzük Isten jelenlétét mindenben, mint ahogy az valójában van. Arról tanultunk az előző órán, hogy Isten minden dolgot teremt, és minden dologban ott van az isteni teremtő energia, aztán pláne, ha valaki élő lény, akkor az életben látjuk és tapasztaljuk az Isten. De ez nem azt jelenti, hogy mi ezt valóban érezzük is. Ugye, ha én elmegyek egy fa mellett, akkor nem rögtön Istenre gondolok, vagy arra az isteni energiára, ami abban a fában van. Hogyha egy szarvasmarhát látok legelészni a mezőn, akkor nem a Istenre gondolok, nem az az első asszociációm, hanem ezer más dolog esetleg, ami egy marháról eszembe jut. De még egy emberről se, akiben a legmagasabb isteni lélek van és isteni energia, róla sem Isten fog eszembe jutni, annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy Isten saját képmására teremtette az ember. Tehát Isten egy olyan világot teremtett, amiről a proféta úgy fogalmaz, hogy Isten egy rejtőzködő Isten. Ő teremtett egy olyan világot, amiben ő nem érezhető. Vagy csak nagyon komoly keresés után érezhető. Ugye ezt fejezi ki a édenkertből való kiűzés és a tiltott fa gyümölcsének a bűne, ami ugye azt mutatja meg, hogy ha nem is a teremtés első pillanatától, de majdnem első pillanatától az ember és az egész világ egy olyan állapotba került, ahol Isten nem érezhető úgy, mint ahogy Ádám és Éva számára érezhető és folyamatos kapcsolatban levő volt az édenkertben. Hanem egy más állapotban vagyunk, egy olyan állapotban, ahol Isten ugyan jelen van mindenben, ott van mindenben, de mi nem érezzük és nem tapasztaljuk őt mindenben a mi szempontunkban. Azáltal viszont, hogy a szabad akaratunk révén, ha jót választjuk, és azáltal, hogy ennek a jó választásnak az is része, hogy megtartjuk azokat a micvákat, azokat a parancsolatokat, amiket Isten a Tórában meghagy nekünk, ezeknek mind-mind az a célja, és ennek a tevékenységnek mind-mind az az eredménye, hogy Isten egyre jobban érezhető lesz a környezetünkben is, és mindenben, ami bennünket körülvesz. Mondjuk egy magasabb szinten, tehát mondjuk az előbb említett példa, amikor egy ember egy erkölcsi dilemmában van, hogy a saját életét védje mondjuk mások kárára, vagy akár megkockáztassa a saját életét mások javára, akkor amikor egy ilyen szituációt látok én, egy külső szemlélő, akkor azt mondom, hogy itt látszik Isten. Ott van Isten. Ugye? Lehet Istent látni, nem úgy látni, hiszen, akkor van egy ilyen isteni megtapasztalásom. Ugye? Amikor az ember a jót választja, saját maga számára is, amikor az ember a jó utat választja egy erkölcsi dilemma után, és mégis a nehezebb utat választja, de a jó utat választja, akkor saját magában is megerősödik az Istennel való kapcsolata. Ezt ő maga is érzi. A környezetet talán nem is, de ő maga is érzi. És menjünk egy egészen más területre. Amikor valaki egy vacsora alkalmával megeszik egy savanyú uborkát, akkor mielőtt megette volna azt a savanyú uborkát, arról az uborkáról a szemlélőnek nem Isten jutott eszébe feltétlenül, hanem mondjuk az ecet. Amikor viszont ő ezt megeszi, és előtte elmond egy áldást, és Isten nevét említi, hiszen ez is egy micva, vagy hogy csak olyan savanyú uborkát eszik, ami kóser, akkor ezáltal saját maga számára és a külső szemlélő számára is érezhetővé teszi Istent. Hiszen amikor ezt az áldást el fogja mondani, vagy amikor arról fog beszélni, vagy azt teszi tudottá mások számára, hogy csak kóser savanyú uborkát teszi, akkor ezáltal Isten még a savanyú uborkában is valamilyen módon megjelenik. Ha az ember szexuális életet él, ami egy alapvető testi vágy, de azt egy bizonyos, a Tóra által meghatározott módon teszi, azon a módon, ahogy ezt a Tóra előírja, azokkal a szabályokkal és azokkal az előírásokkal, minden mellett kifejezetten élvezve is akár azt, hiszen ez egy fontos eleme a szexuális életnek. De amikor ezt a Tóra szerint teszi, akkor megint a mondjuk akár a hálószobájában is megjelenik Isten. Még a legintimebb és legállatiasabb ösztön esetén is megjelenik Isten abban a közegben, és érezhetővé válik. A kabala ezt a folyamatot, ahogy az egyes ember Isten érezhetővé veszi a saját maga életében, és az ő életét körülvevő különböző entitásokban és dolgokban, ezt a folyamatot nevezi a szikrák, a lehullott szikrák megemelésének. Mint hogyha, a kabala ezt úgy írja le, mint hogyha a fizikai világban szétszóródtak volna az isteni szikrák a teremtéskor, és a mi feladatunk az, hogy ezeket a sziklákat összegyűjtsük. Amikor én egy szarvasmarhát kiválasztok a mezőn, és azt kóser módra levágom, és kóser módra elkészítem, és elmondok egy áldást a elfogyasztás előtt, illetve a bőréből finin imaszíjat készítek, hogy ezáltal azt az isteni szikrát, ami abban a szarvasmarhában van, megemelem. Egy magasabb szintre emelem. Hiszen addig ő csak egy szarvasmarha volt, akiben ugyan ott volt az isteni energia, de senki nem látta a kapcsolatot köztem, meg általában a szarvasmarha faj és Isten között. Azáltal viszont, hogy föltekerek egy filint, egy imaszíjat magamra reggelenként, ami ennek a szarvasmarának a bőréből készült, ezáltal összekapcsolom őt is, érezhetővé teszem benne is Isten. És a kabala tanítása szerint ez a világnak a célja. Amikor elérjük azt, hogy az összes szikrát fölemeltük, és mindent a környezetünkben, és saját magunkban, és az egész emberiségben megemeltünk, olyan szint, hogy Isten érezhetővé válik benne, akkor jön el a messiás. Van azonban egy érdekes epizód ebben az egészben. Az epizód az az, hogy mi, ha valóban így lenne, és elmúlt egy pár ezer év azóta, hogy a Tóra és a Tóra által, a Tóra, mint az egész zsidóság számára, illetve a Tóra által adott általánosabb értékek az egész emberiség számára ismertekké váltak, akkor azt kéne, hogy lássuk, hogy az elmúlt 3000 évben egyre jobban érezhető Isten, nem? És hogyha 3000 éve csináljuk ezt a munkát, akkor nem ugyanott kéne, hogy toporogjunk, mint 3000 éve. Gyakorlatilag úgy néz ki most, hogyha ezt a filozófiai utat járjuk, hogy nem sokat jutottunk előre 3000 év alatt. Mert nem érezhető Isten relevánsan sokkal jobban, mint 3000 évvel ezelőtt. Mi erre a kérdésre a válasz? Két válasz is van. De egyik válasz az, hogy ugyan nem érezhető teljességében, de azért mégis valamennyire igen. Nem lehet összehasonlítani a 3000 évvel ezelőtti emberi és isteni közállapotokat a jelenlegihez, hogyha mondjuk a bálványimádás mértékét, az embertelenség mértékét és a morál mértékét nézzük. Illetve mi nem látjuk a valódi eredményét a 3000 évben, az elmúlt 3000 évben történteknek. Valóban óriásit léptünk előre. Hatalmasat léptünk előre. Alig maradt már valami a kis szikra, amit fel kell emelnünk. Miért nem látjuk ezt? Miért nem tapasztaljuk? Mert ha látnánk és tapasztalnánk, már nem lenne meg a szabad akaratunk. Szóval Isten elrejti előlünk az eredményt, egészen addig, amíg a messiás ellen jön és elhúzza a függönyt, és látjuk, hogy nézd csak, mit csináltunk az elmúlt 3000 évben. A kabala megfogalmazásában az az eredmény, amit mi elérünk nap mint nap, az egy magasztos spirituális világban, az abszolút világban egy fiókba gyűlik. De nem látszik, nem érződik. Miért? Mert ha érződne, ha én érezném nap után, hogy ez egyes jó döntéseim után mennyivel jobban érződik az isteni fény ebben a világban, az isteni energia ebben a világban, akkor már nem szabad akaratból tenném a következő nap ugyanazt a döntést, mert látnám, akkor megszűnne a szabad akarat. Isten látnám azt, hogy a folyamat működik, és akkor már nem lenne ugyanaz a kísértés, és nem lenne ugyanaz a szabad akarat, mint ami enélkül van. És ezért Isten elrejti előnk, és ezt teszi majd a messiás. Amikor úgy összegyűlt minden, hogy már nem marad semmi, akkor jön a messiás, aki elhúzza a függönyt, és láthatóvá teszi az eredményét az elmúlt, az én saját életem, az elmúlt 3000 év, vagy a teremtés óta elmúlt időszak eredményének. És ez gyakorlatilag a micvák lényege, Ez szerint az értelmezés szerint. És ez magyarázat az még egy kérdésre, amiről beszéltünk az előző alkalmakkor. Mi az oka annak, hogy a zsidóság, a zsidó vallás által diktált parancsolatok ennyire kötődnek fizikai cselekvéshez? Ugye általában hozzával a keresztény kultúrkörben szokatlannak tűnik az, hogy amikor Istent szolgáljuk, akkor ennyire sok gyakorlati teendő van. Imasziat kell kötni, és macest kell enni, és ezt szabad enni, ezt nem szabad enni. És a szombati munkatorlalom az pontosan ezt jelenti. És így kell kidusz csinálni, szombathoz fogadni, és így kell szombattól elbúcsúzni. És minden az valamilyen fizikai gyakorlattal van összekötve. Miért? Ha Istenhez beszél, Istennek szüksége van az imasziat. Nem lehet hozzá csak gondolatban megszólítani? Válasz az, hogy nem Istennek van szüksége az imasziatra, hanem az imasziatra azért van szükség, hogy ezt a folyamatot meg tudjuk valósítani. Így van. Hogy a marhát ne hagyjuk ki ebben a folyamatban, és ne csak a spirituális gondolataink szintjén legyen ez a szikragyűjtés egy pillanat. Spirituális gondolataink szintjén legyen, hanem legyen valóban mindenben benne, és ezért a micvák mindegyike a világ valamilyen eleméhez van kötve. Ezért van az a szép mondás, amikor a zsidók fölépítették a szentét előbb a sivatagban, majd később Jeruzsálemben, akkor a szentélyben jelen volt a teremtés minden eleméből valami. Volt élettelen, volt növényi, volt állati és volt emberi. Mert a szentély fejezte ki teljességében ezt a folyamatot, szimbolizálta azt a folyamatot, amiben a világ minden elemét egy magasabb szintre emeljük. Igen.
Két kérdésem. Az egyik az, hogy ha vannak, akkor milyen jelei vannak annak, hogy megjön a messiás. Hát én úgy tudom, hogy vannak valamiféle ilyen előjelei, nem? Tehát ez egyik, a másik pedig az, hogyha esetlegesen valaki mondaná, hogy ő a messiás, akkor erről hogyan lehet megkülönböztetni, és például nem tudom, Izraelben van egy ember, aki azt mondja, hogy hirtelen megvilágosodott, és úgy vélje, hogy ő a messiás, és akkor ezzel mit kell? Honnan tudjuk, hogy
igazán? Igen, ugye az előbb, mind a két kérdés, köszönöm. De első az, hogy vannak előjelei, én most nem mennék bele, mert szétfeszíteni a mai órát, de tudok adni neked referenciát arra, hogy hol olvashatsz arra, hogy a zsidó vallás szerint mik azok a paraméterek, ami alapján be lehet lőni, hogy akkor ez most tényleg az, vagy nem az. Ugye a zsidó vallás nem hisz abban, hogy ez eddig megtörtént volna. Hát ez mondom, nem mennék most bele. Az viszont, hogy valaki azt mondja magára, hogy messiás, ugye addig, amíg, ugye ez az nem lehet, hogyha ez a zsidó vallás szerint a messiási kor, akkor azt azért észre fogjuk venni, hogyha az eljön. Az nem lesz kérdés. Olyan szinten fog megváltozni a világgal való kapcsolatunk és arra való reflektálás, hogy az nem lesz kérdés, hogy tudni fogjuk, hogy az eljön. Az, hogy valaki azt mondja magát, hogy ő a messiás, és mi nem tapasztaljuk, hogy tényleg elhozta volna ezt a kort, maximum az lehet, hogy azt mondja, hogy ő lesz a messiás, tehát ő az a kijelölt személy, aki majd lesz. Azt mondja neki, hogy sok sikert, apukám, bárcsak te lennél. Hát persze, ha majd meg lesz, akkor alig várjuk, hogy ez tényleg sikerüljön. És a zsidó vallásból ez nem idegen, hogy minden nemzedékben mondjuk azt, hogy ő a messiás, vagy a messiás, nyilván, ami mondjuk tehát reális, tehát ez egy olyan ember kell, hogy egy ilyen fontos feladatot megkapja. De ez nem egy központi kérdés. Ez nem egy központi kérdés abban, hogy azt mondani, már eljött a messiás, a zsidó vallás eszerint nézetén, ez nem jön össze, mert nem látjuk, hogy eljött. Nem látjuk, hogy nem a személy a kérdés, nem látjuk, hogy eljött volna ez a kor.
Nem úgy van, hogyha egy ilyen messiás, akkor nem lesz rossz.
Ez a lényeg. Ez a lényeg. Aztán, ha mindenben Istent látom, akkor nincs rossz a Földön. Ugyanaz, amit mondasz. A proféta azt mondja,
ez...
Ne, az egy másik kérdés. Ruach tuma avir minna arefsz, és eltisztítom a tisztátalanság szellemét a Földről, tehát nem lesz többet rossz akarat, gonoszság, irítség, stb. Ez mind azért van, mert ugye mindenből Istent fogjuk érezni. Olyanok leszünk, mint Ádám és Éva az Édenkertben, csak sokkal olyanabban. Mindenből Istent fogjuk érezni. Ez jelenleg messze nem érezhető, hogy eljött volna. Annak ellenére, hogy hiszünk benne, hogy minden nap közelebb kerülünk hozzá, és csak azért nem érezzük azt, ahogy közeledünk, mert olyanok vagyunk, mint egy ember, aki erről el van takarva a végcél, és ő nem érzi, hogy közeledik hozzá, bár közeledik hozzá. Mert amíg nem húzzák el a figyelmet, nem látja az elmúlt pár ezer évben, hogyan közeledett hozzá. A zsidó vallás ezért mondja azt, hogy hozzátesz még valamit, és ezt tanultuk a fejezet elején, hogy minden léleknek ki van osztva az, hogy milyen sziklákat kell megemelnie, milyen sziklákat kell megtalálni. Tehát ez nem csak egy általános feladat, hanem minden lélekre explicit ki van mondva a születésétől, hogy mi az ő feladata ezen a földön, mik azok a sziklák, amiket neki föl kell emelni, mik azok a döntéshelyzetek, amiben neki jól kell döntenie, mik azok a spirituális feladatok, amiket neki el kell végeznie. Ha ő nem tudja ezeket elvégezni, akkor kénytelen lesz még egyszer ezen a földön megjelenni, és ezért a Kabbala beszél 600 ezer lélekről, mert az a 600 ezer az egy szimbolikus szám, ami ugye ott volt a tóraadáskor, a kinyilatkoztatáskor, amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, de ez a fajta reinkarnáció, ahogy erről beszéltünk az előző alkalommal, ez nem egy olyan típusú reinkarnáció, hogy ugyanaz az ember megjelenik ismét a földön, hanem ez egy valamilyen spirituális kapcsolat az előző, a jelenlegi életem és az előző életem között, ez mégis két külön személy. Nem a Slomo itt volt akkor is, meg most is itt van, és van közöttük valami valódi személyes kapcsolat, hanem ez olyasmi, mint hogyha én ugyanabból a lélek családból lennék, mint ahonnan az előző életem volt. Igen. Ugye nem, tehát ugye a zsidó vallás azt tanítja, hogy minden embernek kötelessége ez, csak az embereknek, az emberiség nagy részének ez abban az úgynevezett Noé hét törvényében általánosságban, sokkal általánosabban van meghatározva. Ugye a Noé hét törvénye a egyistenit, a bálványvállás talalma, ne őj, ne lop, ne paráználkodj, az állatkínzás tilalma és a polgári törvénykönyv, vagy a polgári törvény, emberes ember közötti törvényrendszer létrehozása és kialakítása. Ugye ez egy általános feladat. A zsidóknál azért van ez a 600 ezer parancsot, mert ez mint egy ilyen, én mindig azt szoktam mondani, a zsidókat lehetne hasonlítani egy ilyen a világ szerzetes rendjéhez. Egy olyan plusz élcsapat, akinek sokkal több feladatot adódott, éppen azért, hogy fölhívja erre a feladatra folyamatosan a figyelmet. Miért mondja a proféta azt, hogy legyetek fény a népek előtt? Azért, mert a zsidóságnak feladata az, hogy fölhívja erre a nagy feladatra az egész emberiség figyelmét. Amit a zsidóság tulajdonképpen meg is tett, hiszen ha belegondoltok, a zsidóság által lett ismertebb, és vált egyáltalán ismerti az egyistenhit fogalma, és akár a tíz parancsolatnak a ne őj, a ne lopj, a ne paráználkodj, és azoknak az erkölcsi normáknak a fogalma, amit ma a civilizált világ nagy része magától értetődőnek tekint, legalább elvileg. És ez gyakorlatilag, ez a mi feladatunk, azáltal, hogy mi ilyen sok szabályt tartunk, vagy kéne, hogy tartsunk, ezzel fölhívjuk erre a feladatra, és erre a teremtésnek a céljára, és az élet céljára minden embernek a figyelmét úgy, hogy közben azt mondjuk, hogyha szeretnél csatlakozni ehhez az elit kommandó csapathoz, akkor tessék, megvan rá lehetőséget, csak akkor ezt teljes komolysággal kell csinálni. Ha pedig nem szeretnél, akkor legalább azt a hét törvényt tartsad, és emlékeztetünk téged a kinyilatkoztatásra, és emlékeztetünk téged Isten. Gyakorlatilag minden parancsolatnak, és minden micvának ez a célja. Van mégis egy micva, ami van a bizonyos micvák, ugye azt szoktuk mondani, hogy a parancsolatok között nem lehet, nem szabad különbséget tenni, és nem szabad azt mondani, hogy az egyik fontosabb, a másik kevésbé fontos, hanem mert nem tudhatjuk, hogy melyik fontosabb, melyik nem. Mégis vannak olyan micvák, olyan parancsolatok, amiket a bölcsek kiemeltek, és azt mondták, hogy ezek kiemelten fontosak, sőt olyan fontosnak, hogyha ezeket összehasonlítjuk az összes többivel, akkor egyenértékűek az összes többivel. Két ilyen jelentős micva van. Az egyik az adakozás micvája, és a másik a tóra tanulás micvája. Ez az a kettő, amiről az több helyen szerepel, hogy ezek fölérnek az összes többi parancsolattal. Ez nem azt jelenti, hogy kiválthatók, kiváltják a többi parancsolatot. Aki adakozik, vagy tórát tanul, annak már nem is kell az összes többit csinálni. Ezt többen félreértik ezt a kérdést. És az adakozás tekintetében. Hanem azt jelenti, hogy van valami, ami miatt az adakozás és a tóra tanulás kifejezi ezt a folyamatot a legjobban. Hogyan fejezik ki, hogy nézzük az adakozást? Mi történik az adakozással? Az adakozásnál az történik, hogy én dolgozom egy hónapon keresztül, és olyan dolgokkal vagyok elfoglalni, aminek semmi köze nincs Istenhez. Minden nap beülök a gép elé, és elkezdek valami teljesen profán dologgal foglalkozni. Számításokat végezni, mérnöki munkát, stb. Az időm nagy részét ezzel töltöm, tehát nem Isten, és nem erkölcsi dilemmákkal, hanem azzal, hogy ezt a munkát végzem. Eltelik egy hónap, és a hónap végén kapok a munkámért egy valamilyen juttatást. Én ennek a juttatásnak egy részét valamilyen lemondok az önös dolgaimról, és valamilyen magasztosabb célra fordítom. Akkor ezzel az én egész egyhavi munkámat egy magasabb szintre emeltem. Ezért fejezik ki az adakozás nagyon szépen ennek a folyamatnak a lényegét, mert az adakozás az, amiben a legjobban átjön, hogy az embernek az a célja, hogy a profán dolgait is isteni szintre emelje. Ez az egyik. A másik a tóra tanulás. A tóra tanulásnál pedig az a helyzet, hogy a tóra tanulás az a típusú micva, ami tartalmában is valóban megváltoztat engem. A tóra tanulás az egyetlen olyan dolog, amikor tanulom, akkor én nem csak valamilyen gyakorlatot végzek, tekerem a tfilint, eszem a maceszt, nem tudom, hogy micsoda, hanem valami olyasmit csinálok, amit nem csak én fogok körbe, tehát nem csak én teszem a magamévá, hanem ő is magamévá tesz engem. A tóra tanulás által tudok én megváltozni. Megváltoznak a gondolataim, megváltozik az értékrendem, megváltozik azoknak az érzéseim, hiszen a tóra tanulás által magamba szívott információ és tudás, az a gondolataimat, az érzéseimet, az értékeimet, azokat mind-mind gyarapítja, és egy isteni szintre emeli. És ez a másik olyan parancsolat, ami a legjobban kifejezi ezt a folyamatot, és az egész létünknek a célját, hogy mindent egy isteni szintre igyekezzünk emelni. Úgyhogy ez lesz az a két dolog, amivel befejezzük a 37-es fejezetet, ezt megpróbáljuk a szövegben is befejezni, ezt szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni, hogy aki még nem szokott hozzá a tánya szövegéhez, hogy a tánya szövege nagyon archaikus, és nehezen, hosszú összetett mondatokból áll, és így nehezebben követhető, de azért igyekszünk. És lesznek benne olyan fogalmak, amik különösen azok számára, akik most először talán a tányát ismeretlenek, azért megpróbáljuk majd felolvasni és összefoglalni a szöveget. Ugye ott tartunk, hogy a jótékonyság a legnagyobb micva. Nincsenek oldalszámok sem, és a szövegen, de azért megpróbáljuk megtalálni. Gondolom, hogy mindenkinek sikerült, ugye? Jótékonyság a legnagyobb micva. Fentieki fényében érthetjük meg, miért hangsúlyozzák olyan erővel áldott emlékezetű bölcseink a jótékonyság erényének fontosságát, és miért mondják, hogy az egyenértékű minden más parancsolattal. A jeruzsálemi Talmudban általában csak úgy hivatkoznak rá a parancsolat. Ha azt van írva, ugye tudjátok, hogy van babiloniai Talmud, meg jeruzsálemi Talmud. Ugye a Misnát, ugye az első zsidó kódexkönyvet, az időszámítás utáni második századtól két helyen is, két központban is tanulmányozták, Izraelben és Babilóniában, és ebből született 400 évvel később a babilóniai Talmud és a jeruzsálemi Talmud. Jeruzsálemi Talmudban, hogy azt mondják, hogy a micva, és nem mondják, hogy melyik micva, akkor tudhatjuk, hogy az a tzedaká, a jótékonyság micva. Miért? Miért ennyire fontos? Mert bizony így emlegették a jótékonyságot, egyszerűen a parancsolat volt. Hisz ez a gerince minden tevőleges parancsolatnak, és felül is múlja mindazokat. Mert minden parancsolat csak azt a célt szolgálja, hogy felemelje az állati ösztönlelket az örökkévalóhoz, hisz a lélek végzi el a cselekvő parancsolatokat, és öltözik beléjük, és ezáltal olvad bele az én szó fényébe, mely ugyancsak a parancsolatokba öltözik, mert az már egy összetettebb mondathoz. Megpróbálom elmagyarázni. Ugye amikor az ember cselekszik, akkor azért, ugye beszéltünk az előző órán arról, hogy minden emberben van egy állati ösztönlélek, ami a testtel és a testtel testvágyai jelenti tulajdonképpen, és van egy isteni lélek. Amikor én úgy döntök, hogy bármit csinálok, akkor a végpont az mindenképp a testem, hiszen a testem cselekvésére van szüksége. A testem előtt pedig az állati ösztönlelkem. Hiszen őt, azok az érzelmek, amik engem motiválnak, azok végsősorban az állati ösztönlelket is bevonják, mint ahogy a testemet magát is bevonják a cselekvésbe. És ezért aztán, amikor én egy micvát csinálok, mondok egy példát. Én Sábesz péntek este élvezem a péntek esti vacsorát. És élvezem azt a hangulatot, ami egy sábeszi asztalnál van. Ott ki élvezi azt a hangulatot? természetes az isteni lelkem, élvezi, az nem kérdés. De a nagy dolog az, hogy még az állati lelkem is élvezi. Élvezi a szép hangulatot, élvezi a finom ételeket, a szép dallamokat. Mi történik ezáltal? Nem csak azt az ételt emelem föl, amit megeszek a szombat tiszteletére, hanem az állati ösztönlelkemet is fölemelem. Mert ő most nem azt élvezi, hogy egy pornófilmet néz, nagy Isten, ami ugye egy vétkes dolog, hanem azt élvezi, hogy valamilyen micvát csinál. És ezt mint állati ösztönélek élvezi, ezt a számára ez nem kell valami aszkéta, nem tudom mit csinálnia, hanem élvezi a kaját, de mint szombati kaját élvezi a kaját. Most, tehát akkor minden micvának tulajdonképpen ez a lényege, hogy fölemelje a körülöttünk levő környezetet, de fölemelje magát az állati ösztönlelket is. Menjünk tovább. Ugye, és fölemelje az állati ösztönlelket, és azt beolvassa az én szofba, ugye az a végtelen, vagy Istennek egy másik megnevezése. És bizony nincs még egy olyan parancsolat, melyben az állati ösztönlelk olyannyira részt venne, olyan mértékben, mint a jótékonyság parancsolata. Mert minden más parancsolatban az állati ösztönlelknek csak egy-egy képessége öltözik bele. És csak is a parancsolat teljesítésének idejére, hiszen ha belegondoltak, akkor mondjuk, amikor én a tfilint magamra tekerem, akkor az állati ösztönléleknek, illetve a testemnek, most csak a karom, meg a fejem öltözik bele, illetve mondjuk, ha imádkozom, akkor az érzelmi világom. Amikor a péntek esti vacsorát élvezem, akkor éppen az evéshez kapcsolódó örömöknek az ösztönei. A jótékonyság esetében azonban, amit az ember a keze munkájából ad, nyilvánvaló, hogy az állati ösztönéleknek minden ereje és képessége benne van a munkájában, foglalkozásában, melyen a pénzet kerestem. Amikor te egy egész hónapot végülcsöz, akkor abban minden benne van. Benne van a gondolataid, az érzéseid, az érzelmeid. Minden benne van, hiszen ezzel töltöd a napodnak a nagy részét, és ezzel keresed meg azt a pénzt, amiből aztán jótékonyságra fogsz költeni. Még egyszer, az állati ösztönlélek minden ereje benne van a munkájában, foglalkozásában, melyen a pénzét kereste, ha tehát jótékonyra célra ad belőle, az az egész állati ösztönlelke fölemelkedik az örökkévalóhoz. És még ha nem is tud, tulajdon két keze munkájával keresi a betevőjét, hiszen azért az emberek egy része nem a bányában dolgozik, azért a pénzével, amit a jótékony célra ad, vásárolhatott volna magának szükséges dolgokat saját lelke kedvére, most pedig a lelke életét az örökkévalójának ajánlotta föl. Ugye a jótékonyságnak van egy másik eleme is. Nem csak arról van szó, hogy az én egész havi munkám és minden belefektetett szellemi, fizikai, érzelmi energia, az most azáltal, hogy az ezzel szerzett pénznek egy részét jótékony célra folyton fölemelkedik, hanem gondoljatok arra is, hogy azzal a pénzzel, amit én magasztosabb célra, jótékony célra adtam, én vehettem volna magamnak egy fanyit. Ha egy fanyit veszek belőle, akkor gyarapítom az állati ösztönlelkemet, vagy mondjuk tehát élvezek valamit, tehát semmi gond nincsen, de csak önös és egoista célra használom. Az, hogy ezt a fanyit kiváltottam vala egy micvára, ezzel az állati ösztönlelkemnek azt a részét váltottam ki egy micvára, vagy emeltem föl, amely élvezte volna egoista módon azt a fanyit. Ez az eleme is benne van annak, hogy miért a jótékonyság a legnagyobb micva. Ezért mondják bölcseink, emlékük legyen áldott, hogy a jótékonyság közel hozza a megváltást. Van egy ilyen mondás. Cedak gdolá, cedaká, semeká revet, ethageulá. Nagy a cedaká micvája, mert közel hozza a megváltást. Miért éppen erről a micváról? Valójában minden micva közel hozza a megváltást. Csak ez az a micva, ami a legjobban kifejezi az összes többi micvának is a lényegét, és ezért erről mondták azt, hogy ez közel hozza a megváltást. Tehát egyetlen jótékony cselekedettel az ember állati ösztönlelkének jó részét felemeli úgy, hogy ilyen mértékben sok más cselekedettel sem képes lelki erőt és képességet felemelni. Ez az a micva, amivel a legjobban lehet az állati ösztönlelket és mindenemet ebbe az isteni irányba vinni. Ez tehát akkor a cedáká micvának a lényege és jelentősége. Ezért mondjuk, hogy a cedákában, a jótékonyságban kifejeződik az összes többi parancsolatnak is a lényege. Menjünk tovább. A Tóra tanulás micvájának erényei. Ami pedig a bölcseink azon kijelentéseit illeti, viszont a Tóra tanulmányozása felér az összes többi parancsolat teljesítésével, ennek az az oka, hogy a Tóra tanulása a beszéd és a gondolat képességei által valósul meg, melyek az állati ösztön lélek legbelső öltözékei, és a Klipá Novához tartozó Chabad, Chokhma, Bina, Dát képességeinek fajtái, az állati ösztönekből ilyenkor maga is belekapcsolódik a szentségbe, midőn az ember tudatosával foglalja el magát összpontosítással és figyelemmel is felhívva. Oké, próbálom ezt elfordítani, hogy ez mit jelentett, amit most elolvastunk. Gyakorlatilag azt mondja, hogy a tanulás az egy olyan tevékenység, ami a legmagasztosabb emberi tevékenység. Ugye minden más tevékenység az egy a tanulás az elfoglalja a Chokhma Binadát, a bölcsesség, értelem, tudás képességeit. Tudjátok, a kabala az 10 értékre bontja az ember képességeit. Ugye 3 intellektuális képessége van, a Chokhma Binadát, ez a bölcsesség, tudás, bölcsesség, értelem, tudás, ennek a rövidítése a Chabad, és van a 7 emóció, a különböző érzelmeink. Az egy szinten, ez az egy alacsonyabb kategória. Az embernek a legnagyobb értéke az értelem. Hiszen ahogy beszéltük az előző alkalommal, érzelmei, ösztönei, azok a érzelmi ösztönei az állatoknak is vannak. A tanulás azért a legmagasztosabb tevékenység. Tanulni csak az ember képes. És hogyha a tanulásba hozza be így Istent, a Tóra tanulás által, akkor ezeket a képességeit emeli meg magasabb szintre. És bár az emóció, ez világos volt, hogy mindenki egy kicsit úgy belebódult, mondjuk olyan idő is van itt ebben a szobában, de... És bár az emocionális képességek midot fajtái, cheszed, gurati, felett és így tovább nem képesek a közepesek szentségére fordítani, ez azért van, mert a gonosz erősebb az érzelmi képességekben, mint az értelmi képességekben. Az utóbbiak szintjét több táplálékot merítenek a midot szentségébe, amit a kabalat előtt, ismerői előtt tudott dolog. Jó, ezt megpróbálom, ez így elég nehezen érthető, ha valaki ki lemaradt az előző 37 fejezetről, de a lényege az ennek az, hogy annak ellenére kiemelkedő a Tóra tanulásának a micvája, hogy ez csak a értelmünket érinti, és nem az érzelmeinket. Hogy az értelmünket meg... Tehát, mondok egy példát. Előfordulhat, hogy az ember Tórát tanul, és mindenféle magasztos dologról tanul, de az érzelmi világa, az ösztönös érzelmei ettől nem lesznek jobbak. És az értékrendje, amit valóban követ, az nem lesz jobb. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki Tórát ad, akkor rögtön meg fog változni, mint ember. Értelmével meg fog változni, mert új inputokat kap, és azok a gondolatai biztos, hogy befolyásolni fogják, de az érzelmi világa nem feltétlenül fog megváltozni. Azt mondja, ennek dacára az érzelmi világa nem fog megváltozni, mert azt nagyon nehéz megváltoztatni. De maga az, hogy az értelmét magasabb szintre emeli, ez már egy olyan dolog, amiben a Tóra tanulás micvája kiemelkedik az összes többi micva közül. Ráadásul, és ez a legfontosabb aspektusa a Tóra tanulmányozásának, mely az magasabb rendűvé teszi, mint bármely más parancsolat, a tikunimból származó idézet szerint a tikunim az a Zohárnak, a kabala egyik alapművének a könyve. Hogy? Azt jelenti, hogy javítások, igen. Származó idézet szerint, amely azt mondja, a 248 parancsolat a király 248 testrésze, ahogy az emberi szervezetre áll, például nem lehet összehasonlítani a 248 testrész vitalitását mondjuk az agyéval, azaz az értelemmel, amelyben a Chabad, a bölcsesség, értelem, tudás 3 képességére osztik. Mindjárt fogom magyarázni. Pontosan így van. Ha e példával élünk, csak lényegileg végtelen mértékben még jobban így, különbözik az áldott énszob fénye, mely a tevőleges parancsolatokba öltözik, attól a fénytől, mert ugyancsak az áldott énszob fénye, csak a Tóra bölcsességének Chabad tulajdonságába öltözik. Minden emberben a maga értelmi és értelmi képessége szerint. De miről van szó? Korábbi alkalmakkal azt az érdekes párhuzamot, arra az érdekes párhuzamban hívta fel a Tánya a figyelmet, hogy a Tóra szerint, a Tórában 613 parancsolat van. Ezt gondolom, erről már hallottunk. A 613 parancsolatból 365 tiltó parancsolat, és 248 tevőleges parancsolat. Ez is fel lehetett. A tevőleges parancsolat, csináld ezt, csináld azt, csináld azt. A tiltó azt, hogy ne, nyilvánvalóan ne edd ezt, ne csináld azt. A 365 érdekes módon, hogy egyezik a napok számával, a 248 pedig a Tóra szerint, a Talmud szerint egyezik az ember testrészeivel. Minden testrészre jut egy micva. De kifejezve, hogy az egész testével és mindenével az ember a Tórát és a micvákat teljesíti. Minden testrészre jut egy micva, akkor a Tóra tanulása, ami egy a 248 közül, melyik testrésznek felel meg? Nyilvánvalóan, már csak a tartalma miatt is az agynak felel meg. Ha az agynak felel meg a Tóra tanulása, akkor ugyanúgy, hogy az ember testrészei közül nyilvánvaló, hogy a legfontosabb testrésze, a legkevésbé pótolható testrésze az az agy, akkor igen, ugyanígy a legfontosabb micva az agynak a megfelelője, ami a Tóra tanulás. Van ennek még egy párhuzama. A Kabala azt mondja, hogy a micvák azok nem csak az emberi test megfelelői, hogy ugyanúgy, ahogy az emberi testben van 248 parancs, 248 testrész, ugyanígy van 248 parancsolat. Valójában a 248 parancsolat az az isteni testrészek megfelelői. És azt, hogy ezt megértsük, azt most nem tudunk belemenni részletébe. Mint ugyanúgy az embernek vannak testrészei, a Kabala szerint Istennek is vannak testrészei. Istennek nincs teste, félrejtés ne essék. De vannak különböző megjelenési formái, különböző megnyilatkozásai, kinyilatkozásai. Akkor egyértelmű, hogy az a micva, ami a fejjel azonosul, az az isteni testrészek közül is az isteni fejjel idézőjelben azonosul, tehát az a legmagasabb micva. Az a legmagasabb rendű micva. És követhető volt? Most, ha ez tényleg így van, most már csak egy dolgot kell megértenünk. A Tóra tanulása mégis ilyen fontos, akkor miért mondják a bölcsek azt, hogy nem a tanulás a lényeg, hanem a cselekedet? De akkor mit kell csinálni? Nem kell mitzvákat tartani, hanem csak tanuljuk a Tórát. Bölcseink mégis azt mondják, nem a tanulás a lényeg, hanem a cselekvés. Az is megvan írva, ez a nap arra való, hogy megcselekedd őket. És a rabbik döntés, az a rabbik döntése, van egy olyan halaha, hogy az ember szakítsa félbe Tóra tanulmányait, ha tevőleges parancsolatot kell megtennie. Ami azt jelenti, hogy a parancsolat az fontosabb, a parancsolat gyakorlati megtartása fontosabb, mint a Tóra tanulás. Ha nekem egy parancsolatot kell megtartanom, akkor félbe kell szakítanom a tanulást is. Mert ez a teljes ember, és ez az ő teremtésnek és a földre való alaszállásának célja, hogy ő lakozást vihessen ide lent, a sötétség fénye legyen, az örökkévaló dicsősége betöltse ezt az anyagi világot, hangsúlyozza az anyagiságon, és minden test meglássa, hogy ez ő fentről szól. Nem fogjuk tudni végigolvasni, de gyakorlatilag az a válasz erre a kérdésre, hogy valóban úgy van, hogy a cselekvés a lényeg, a Tóra tanulás célja is tulajdonképpen az, hogy cselekedjünk, utána a Tóra korábban merített motivációval, tanultakkal névén, de ettől még a Tóra tanulás önmagában jobban hat ránk, hogy a mi képességeink közül a legmagasabb szintű képességeinkre, az értelmünkre hat, és ezért magaslik ki az összes többi parancsolat közül. Úgy akkor most nem fogjuk már következő alkalommal végigolvasni az egész szöveget, de nagyjából ez a szövegnek a végéig a téma.
Nem tudom, hogy a halottak való foglalkozása
nagyon jó, amit mondasz, nem, az egy másik téma. A halottakkal való foglalkozás az, hogy a jótékonyság közül mi a legnagyobb jótékonyság? A halottal végzett jótékonyság, a temetés. Miért? Mert minden más jótékonyságnál visszavárhatsz valami ellenszolgáltatást. És segítek neked ma, és hát, hogy a hátsó gondolatom az, hogy majd egyszer meghálálod nekem, nagyon jó fej leszek a szemedben, stb. A cheszed selemet, a igazi jótékonyság az az, amikor egy halottan segítek, mert tőle már jót nem fogok elvárni vissza. Nem tudod. Jó, hát akkor már én is.
Vannak én a családtagjaim.
Jó, de az nem egy olyan kézzelfogható és önző ellenszolgáltatás, az már tényleg csak a mint micva ellenszolgáltatás.